Kedves hallgatom! Jézus jeruzsálemi bevonulásával kapcsolatban meg kell említenünk, hogy három alkalommal is bement a fővárosba. Az első alkalommal szombaton. Azon a napon nem voltak ott a pénzváltók, Jézus körülnézett, majd távozott. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Márk evangéliuma, 11. rész, 11. vers. Ekkor papként lépett be. A második nap vasárnap volt, amikor Jeruzsálembe ment a hét első napján. A pénzváltók ott voltak, és Jézus megtisztította a templomot. Máté evangéliuma 21. részének 12. és 13. verse szól erről. Ezen a napon királyként lépett be. A harmadik nap, amikor bement Jeruzsálembe, hétfő volt a hét második napja. Ekkor sírt Jeruzsálem felett. Aztán bement a templomba, ahol tanított és gyógyított. Ezen a napon prófétaként ment oda. Ha összehasonlítjuk a Máté, Márk és Lukács evangéliumában levő följegyzéseket, nyilvánvalóvá válik, hogy három külön bevonulás jegyeznek föl, és azt hiszem, hogy az Úr három egymást követő napon ment be Jeruzsálembe három szerepben, mint pap, mint király és mint próféta. Minden nap visszavonult Betániába. Nyilvánvalóan nem töltötte az éjszakát a városban, amíg le nem tartóztatták. Emlékezz rá, hogy az úgynevezett diadalmas bevonulás a keresztnél végződött. De ismét eljön diadallal. A zsidókhoz írt levél szerzője ezt csodálatos módon teszi össze. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 28. vers. Zakariás próféta könyve 14. részének 4. versében azt olvassuk, hogy amikor legközelebb eljön-e földre, akkor lábát az olajfák hegyére veti, és oda érkezik. Aztán, amikor belép Jeruzsálem városába, akkor lesz az a diadalmas bevonulás. Ezeket a bevonulásokat nem tudom diadalmas jeruzsálemi bevonulásoknak nevezni, mert Jézus a kereszt felé halad, hogy meghalljon a te és az én bűnömért. Miután az Úr megtisztította a templomot, sokan mentek hozzá segítségért. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Máté evangéliuma, 21. rész, 14. vers. Figyeld meg, hogy miként hangsúlyozza Máté azt a tényt, hogy Jézus emberek tömegeit gyógyította meg. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak. Máté evangéliuma, 21. rész, 15. vers. Ez nem tetszett nekik. És így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Máté evangéliuma, 21. rész, 16. és 17. vers. Erre otthagyva őket, jelzi a vallási vezetők elutasító magatartását. Kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amint már említettük, az Úr nem töltötte az éjszakát Jeruzsálemben, amíg le nem tartóztatták. De ott látjuk őt ismét a városban másnap. Azt hiszem, Lukács ezt a bemenetelt hangsúlyozza. Harmadik és utolsó bemenetele hétfőn reggel történt. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: ne teremjen rajta gyümölcs soha többé! És hirtelen elszáradt a fügefa. Máté evangéliuma, 21. rész, 18. és 19. vers. Sok nehézséggel kell megküzdenie annak, aki próbálja értelmezni a fügefa esetét. Már sokféle elképzelést hallottam arról, hogy ez a fügefa mit képvisel. A fügefa véleményem szerint Izrael szimbóluma, ahogy Máté evangéliuma 24. részében majd látni fogjuk. Legalább elmondhatjuk bizalommal, hogy amikor az Úr a világba jött, Izrael népének nem voltak látható gyümölcsei. Csak a szertartásos, élettelen vallás leveleit mutatták be. Ezt ítélte meg az Úr. Izrael népe végigment a vallásos formán, de nem volt benne erő. Amit Istentől kaptak, azt halott, élettelen szertartássá változtatták minden elevenség és élet nélkül, ami többé nem vitte véghez Isten célját. Azon a véleményen vagyok, hogy Isten ugyanígy bánik a szervezett egyházzal, amely hátat fordított Jézus Krisztus személyének. Megint hadd mondjam, hogy érzésem szerint a fügefa megátkozása szimbolikus. Bizonyára Izrael népét ítélte el az Úr, és a nemzet pusztulása Krisztus után 70-ben következett be. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték: hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen? Máté evangéliuma, 21. rész, 20. vers. Ez nekik bámulatos eseménynek tűnt. Jézus így válaszolt nekik: bizony, mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Máté evangéliuma, 21. rész, 21. és 22. vers. Az Úr az imádsággal kapcsolatos tanítást mondja el nekik, hogy hittel kell imádkozniuk. Azon csodálkoznak, hogy a megátkozott fügefa megszáradt, és megmondja nekik, hogy a problémájuk az, hogy nincs hitük abban, hogy elhiggyék, hogy Isten ilyen csodálatos módon is ténykedhet. Őszintén szólva nem hiszem, hogy nekünk fügefákat kell megátkoznunk, vagy szó szerint hegyeket kell mozgatnunk. Sok éven át éltem a hegyek közelében. Nekem a hegyek gyönyörűek voltak. Sohasem fáradtam bele a hegyek szemlélésébe. Mindig örömmel tekintettem rájuk, és nem volt két olyan nap, amikor egyformának tűntek. A 121. Zsoltárban a Zsoltáríró ezt mondja. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Nem gondolom, hogy itt azt érzékelteti, hogy segítsége a hegyektől jön, mert hozzáteszi, segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. 121. Zsoltár, első és második vers. Bizonyára nem segítségért nézek föl a hegyekre, hanem csak a gyönyörködésért, és sohasem akartam azokat eltávolítani. Úgy érzem, hogy van valami nagyobb és fontosabb, mint a hegyeket elmozdítani, vagy a fügefát megátkozni. Krisztus evangéliumának prédikálása, Isten igéjének továbbítása, hogy Isten lelke fölhasználja azt, ez az igazi csoda. Amikor ez az agyagból való száj olyat mondhat, amit Isten lelke felhasználhat az élet átalakítására, ez olyan hitet mutat be, amilyet ő akar. Ma is hitre van szükségünk, hogy Isten felhasználja az ő igéjét. Jézus ismét összeütközik a vallási vezetőkkel. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle. Milyen hatalommal teszed ezeket? És ki adta neked ezt a hatalmat? Máté evangéliuma, 21. rész, 23. vers. A vallás vezetői nagyon utálatosak és gyűlölködőek voltak. Nem kérdezték meg, hogy Jézus mit cselekszik. Megfigyelted ezt? Semmilyen alapon nem tagadhatják a csodákat, amiket Jézus végez. Csak az ő felhatalmazását vonják kétségbe. Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Máté evangéliuma, 21. rész, 24. vers. Itt van a hozzájuk intézett kérdés. Honnan való volt a János keresztsége, mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Máté evangéliuma, 21. rész, 25. és 26. vers. Ugye látod, hogy ezek a vallási vezetők igyekeznek csapdába ejteni Jézust, amikor a kérdéseket fölteszik neki, de ő azonnal ellenük fordítja a csapdájukat. Ezt mondja. Megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket, ha ti is megmondjátok, hogy keresztelő János milyen hatalommal működött. Vajon a mennyből vagy emberektől vette a hatalmát? Természetesen, ha azt mondták volna, hogy a mennyből, az Úr így szólt volna nekik. Én ugyanolyan hatalommal ténykedem. Ezért nem válaszoltak neki. Nem fogadták el, hogy János felhatalmazása a mennyből származott, és természetesen nem fogadták el Jézus felhatalmazását sem. Ezért ezt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Máté evangéliuma, 21. rész, 27. vers. Láthatod, hogy miként erősödik a feszültség ebben a helyzetben. Az Úr hamarosan éles ítéletet mond a vallás vezetőiről. Példázatban tárja majd eléjük, hogy a vámszedők és a paráznák megelőzik őket, és Jézus vádjait nem lehet figyelmen kívül hagyniuk. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram! De nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az első, felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: Bizony, mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Máté evangéliuma, 21. rész, 28. verstől a 31. versig. Ez a példázat szörnyű támadás volt a vallás vezetői ellen. Jézus a másik fiúhoz hasonlítja őket, aki azt mondta, hogy elmegy dolgozni az apjának, de nem tette. Az Úr a vámszedőket és a paráznákat magasabb szinte helyezi, mint ezeket a vallási vezetőket. Ez a példázat ma is érvényes. Sokan csatlakoznak az egyházhoz, vallásosak, és azt gondolják, hogy keresztények, de nem azok. Elvégzik egyházi szertartásaikat, értelmükben elfogadják a tanokat, de nem igazi hívők, amíg át nem alakul az életük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. 2. Korintusi levél, 5. rész, 17. vers. A vámszedők és a paráznák elismerték bűnösségüket, és Krisztushoz mentek megváltásért. Későn mentek, először nemet mondtak Istennek, de megtértek, és hozzámentek, és ő elfogadta őket. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Máté evangéliuma, 21. rész, 32. vers. A vallási vezetők vallása külső dekorációkból állt, és semmit sem tartalmazott. Amikor valaki elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, akkor a belső nem csak ékessé válik, hanem meg is újul. Most az Úr egy másik példázatot ad át nekik, mielőtt halló távolságon kívül kerülnének. Ebben a példázatban a gazda Istent képviseli, és a fiú az Úr Jézus Krisztus. A munkások Izraelt mutatják be. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először. De ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és azután milyen lesz az öröksége? Máté evangéliuma, 21. rész, 33. verstől a 38. versig. Ez a legcélzatosabb példázat, amit az Úr eddig elmondott. Ez az ő végső figyelmeztetése a vallási vezetőknek. Amikor a példázatban ezt mondta, utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, a fiú ott állt előttük, és példázatot mondott nekik önmagáról. Mit tesznek majd Isten fiával? Megmondja nekik azonnal, mi van a szívükben. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Máté evangéliuma, 21. rész, 39. vers. Ez nagyon döbbenetes volt ezeknek az embereknek. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Máté evangéliuma, 21. rész, 40. és 41. vers. Most visszaküldi őket az Ószövetséghez, a kő hasonlatához. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban, az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Máté evangéliuma, 21. rész, 42. és 43. vers. Érdekes megfigyelnünk, hogy az Úr megváltoztatta a mennyek országa kifejezést az Isten országa kifejezésre. Úgy érzem, hogy ezzel az átfogóbb kifejezéssel igyekszik belefoglalni a pogányokat és mindenkit, aki hozzá jön. Elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Vagyis elvétetik a zsidóktól, és az egyháznak adatik. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. rész, 9. vers. Az egyház ez a szent nemzet. Imádkozzunk! Uram, fogadd hálám azért, hogy kegyelmed által én is bekerülhettem Isten országába. Ámen.